Köszönjük a Vodafone Podcast Pioneers támogatását, amely segít nekünk abban, hogy a Glossa Podcast minél több emberrel ismertethesse meg a Bölcsészettudományi Kutatóközpontban folyó munkát, közérthetően mutathassa be a bölcsészettudományok szerepét és jelentőségét a minket körülvevő világ megismerésében.
Amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a biogazdálkodással, vagy biokertészkedéssel, úgy láttam, hogy ez vonz magával egy csomó más dolgot is. Ugye a komposztkezelés, az esővíznek a megbecsülése, a mulcsozás, tehát nem csak egy önmagában lévő tudomány, hanem egy komplex valami lesz a későbbiekben, egy gondolkodásmódot, megváltoztatja az ember gondolkodásmódját. Ne csak a kerttel kapcsolatban, hanem a saját életemmel kapcsolatban is.
A hagyományos ökológiai tudás is egy ilyen üldözött valami volt, ami az elmaradottságnak az egyik szimbólumává vált, lásd például a kommunizmus idején, ami egy teljesen más jellegű mezőgazdaságot követelt meg. Valamennyi gazdálkodó biológiai, ökológiai módszerekkel dolgozott, és hagyományos ökológiai tudás volt emögött, ami aztán ugye később mindenféle kulturális, gazdasági, politikai, társadalmi és egyéb hatások mentén fokozatosan átalakul, illetve bizonyos tudáselemek eltűnnek, jönnek helyette más jellegűek. Mindenképpen a biológiai, illetve ökológiai gazdálkodás egyik alapja az a hagyományos ökológiai tudás, amit ma már, mivel az információ elérhető, és talán még inkább elérhető, mint bármikor az emberi történelem során, bárki igazából beletanulhat ebbe.
Köszöntjük a Glossa, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont podcast sorozatának a hallgatóit. Napjaink fogyasztói kultúrájában és a mezőgazdasági termelésben egyre nagyobb teret nyer a fenntarthatóság elve. Ennek részeként nincs olyan fogyasztó, aki ne találkozott volna a bio vagy ökotermékekkel. Hogy ez mennyire egy aktuális divat eredménye, vagy egy több évszázados jelenség, hogy hogyan illeszkedik ez a környezettudatosság, azt a mai adásban igyekszünk körbejárni. Vendégünk Jakab Lászlóné Judit, a Szentendrei Skanzen volt munkatársa, a bio- és ökokertek szakértője, és egyébként kertészmérnök, valamint Nagy Zsolt, a Néprajztudományi Intézet munkatársa, az MTA Lendület etnoökológiai kutatócsoport tagja, akik többek között etnobotanikai, etnoökológiai és gazdaságtörténeti kutatásokat végez. Az első kérdésem az az lenne, hogy egy kicsit egy ilyen személyes szállat próbáljunk megtalálni, hogy hogyan kerültek a hagyományos gazdálkodással, az öko- vagy biogazdálkodással kapcsolatban, hiszen Judit kertészmérnök, és egyébként a Skanzen munkatársa volt, ahol ez a történeti tudást, vagy a hagyományos gazdálkodásnak a tudását így föl kellett szedni. Ráadásul az etnoökológia vagy etnobotanika is egy ilyen nagyon két határterület, két tudományterületnek a találkozásánál helyezkedik el. Szóval egyrészt a területek hogyan találkoznak, illetve a ti önök életében hogyan jött ez a téma?
Az én életemben a Skanzennel együtt jött tulajdonképpen ez a lehetőség, hogy ezzel foglalkozzak. 2000-ben kerültem a Skanzenhez, ahol 64 hektárt kellett kezelni. Na most ebbe segített azért az, hogy én általános kertészmérnök vagyok, tehát nem specializálódtam egyik szakágra se, mindegyiket tudom egy kicsit, de azért nem annyira mélyen, mint egy specializálódott szakember. Itt szükség volt zöldségtermesztésre, gyümölcstermesztésre, szántóföldi kultúrára, akkor dísznövényekre természetesen, hiszen a látogatók miatt dísznövények is vannak a múzeumban, és ráadásul a állattartással, állattenyésztéssel is érintőlegesen foglalkoztunk, legalábbis a termékeiket szerencsére sikerült megkapnunk. A Skanzenben nincs arra lehetőség, hogy permetezzünk. Se anyagi lehetőségünk nincsen, se arra nincsen lehetőségünk, hogy akár mikor permetezzünk, hiszen mindegyik szernek megvan a élelmezés, egészségügyi, munkaegészségügyi várakozási ideje, és ez nem tartható be. Minden nap nyitva vagyunk, egy-egy nap van csak szünnap, nem tudjuk egyszerűen megoldani, hogy permetezzünk. Ezért kellett olyan lehetőségeket találni, hogy valamennyire próbáljuk meg egészségesen tartani a növényeinket, és ebbe segített nagyon sokat az, amikor elkezdtem foglalkozni a biokertészkedéssel. Ráadásul úgy kezdtünk el ezzel foglalkozni, hogy jártuk a vidéket a muzeológus kollégákkal együtt, és interjúkat készítettünk idős emberekkel, akik régen ezzel foglalkoztak, és ők mondták el, hogy náluk hogyan védekeztek, mi ellen, mivel, milyen szerekkel, és ezeket próbáltuk aztán később a skanzenben felhasználni.
Az én esetemben több ilyen találkozási pont is van talán. Hát egyrészt ugye adott volt egy táji környezet, amiben felnőttem, és egész pici gyerekként mondjuk a gyergyói vagy a kisküküllős nyárád menti vidék volt az, amiben adott volt, és talán még ma is adott az, hogy az ember a természetből mindenfélét akár begyűjt, vagy hogyha van egy adott terület, ott akár megtermel, termeszt dolgokat, és már egészen kiskoromban azt gondolom, hogy így találkoztam a biológiai, illetve ökológiai kertészkedési módszerekkel, illetve gazdálkodási módszerekkel. Aztán ugye Kolozsváron végeztem néprajz szakot, alapképzést, és hát a kolozsvári néprajz tanszék történetében talán ez egy ilyen erősebb vonulat, ugye Gunda Bélától egészen napjainkig Péntek János tanár úrékig kiépült egy úgynevezett etnobotanikai iskola, és akkor én is a témáimmal ehhez az iskolához próbáltam kapcsolódni, tehát elsősorban kertészettörténeti kutatásokat végeztem, gazdaságtörténeti kutatásokat Erdélyben, és akkor hát például találkoztam a bolgárkertészeteknek a kérdéskörével, városi műkertészeknek a tevékenységével, és mind-mind valamilyen módon kapcsolódnak a biológiai és ökológiai kertészkedési módszerekhez. És hát akkor ugye egy újabb ilyen találkozási pontom volt talán az etno ökológiai lendületkutató csoport, amelynek tagja vagyok. Hát itt is ez egy illusztratív és szép példája annak, hogy mondjuk a természettudományok és a humán vagy társadalomtudományok hogyan találkoznak, hiszen a kutatócsoportunkban ilyen úgynevezett kettős képzettségű szakemberek vannak, van, aki geológus, van, aki ökológus, biológus, és emellett még néprajzos is, illetve hát én is így érkeztem ebbe a kutatócsoportba, hiszen én a témáim miatt aztán később a Kertészmérnöki Egyetemet is akarva akaratlan, de elvégeztem amiatt, hogy a terepen, amit látok, azt értsem, és akkor a hipotéziseim, következtetéseim helyesek legyenek, vagy a valóságot azt minél inkább megközelítsék. Aztán mindenféle erre még rárakódott, tehát méhészkurzus, növényvédelmi kurzus, meg mindenféle szükségét éreztem ennek, és nagyon korán felismertem azt, hogy a táj az emberről, illetve fordítva az ember a tájról nem igazán választható le, tehát hiba lenne úgy vizsgálni mondjuk a táji környezeteket, vagy gazdálkodási módokat, hogy az embert leválasztjuk róla, illetve magát az embert is, az emberi attitűdöket, viselkedésformákat, szokásokat nehéz lenne úgy vizsgálni, hogy közben nincs belehelyezve ez az ember a tájba. Tehát ilyen módon találkozik a két tudományszak vagy tudományterület.
Azt szeretném kérni, hogy itt az elején néhány fogalmat tegyünk tisztában, hogy így a hallgatók is így könnyebben tudjanak követni bennünket. Az egyik az, hogy mi az, hogy ökológiai gazdálkodás, a másik az, hogy mi az, hogy biológiai gazdálkodás. Van-e a kettő között különbség? A harmadik az a fogalom, amiről szerintem mindenképpen érdemes lenne beszélni, ez pedig ez a hagyományos ökológiai tudás, ami egyrészt a lendületkutatócsoport dedikált kutatási témája, másrészt pedig Judit is erről beszélt, mert azt mondta, hogy amikor a skanzenben kiderült, hogy nem használhatnak vegyszereket, akkor el kellett menni és beszélgetni olyan gazdákkal, akik régen teljesen más módszerekkel, természetes módszerekkel oldották meg a növényvédelmet például. És ugye ez a hagyományos ökológiai tudás maga. Hogy viszonyulnak egymáshoz ezek a fogalmak?
Azt látom így a szakirodalomból, hogy kutatóként elsősorban, meg ugye kertészmérnökként is, néprajzosként is ezt látom, hogy ezeket ilyen szinonim megnevezésekként használják legtöbb esetben. mármint a biológiai, illetve az ökológiai gazdálkodás fogalmakat és mindent, ami ehhez aztán kapcsolódik.
És ezt jól teszik?
Erre akartam igen kitérni, hogy itt azért árnyalatnyi különbség azért van, hiszen a biológiai gazdálkodási formák, illetve a biogazdálkodás vagy biokertészkedés az inkább növénypopulációkra vagy állatpopulációkra koncentrál, egy kisebb léptékű valami. Ezzel szemben az ökológiai gazdálkodás az egy picit ilyen holisztikusabb, nagyobb léptékű gondolatokban működik. Már figyelembe vesz olyan tényezőket is, mint éghajlat, mint talajviszonyok, és így tovább, és élőhelyekben, tájakban, tehát elvontabb fogalmakban is gondolkodik. Emellé még azért hozzá kell azt tenni, hogy például Magyarországon, vagy általában Közép-Kelet-Európában mindenféle jogszabályok meghatározzák, hogy egy termék, vagy egy gazdaság minek nevezheti magát, és például Magyarországon a biológiaival szemben inkább az ökológiai gazdálkodás az, amit a jogszabályok is inkább szorgalmaznak, mint fogalom. Tehát a szakirodalomban is inkább az ökológiai gazdálkodás fogalmával találkozhatunk.
Én is úgy gondolom, hogy ez elsősorban mennyiségi kérdés, mert egy biogazdálkodás azért egy kisebb területre, egy kisebb részre vonatkozik, ami megoldható egy házi kertben is. És ugye én elsősorban a házi kertekkel foglalkozok, hiszen a skanzenben is minden háznak megvolt a saját kis kertje, és most is, amivel most foglalkozom, az is elsősorban kiskerttulajdonosoknak, kiskerten gazdálkodóknak, legfeljebb kis területen gazdálkodó biogazdáknak szól, az ökológiai gazdálkodás pedig egy sokkal nagyobb léptékű, sokkal összetettebb dolog, mint a biogazdálkodás.
Nagyon sok mindennel találkozhatunk, de tudunk esetleg egy-egy jó példát mondani erre, vagy kiemelni a két gazdálkodási formára?
Biztosan tudunk. Én nem szívesen emelem ki ezeket a gazdákat, mert az egy külön kérdés, hogy ők magukat minek tartják, jogszabályoknak mennyire felelnek meg, tehát a minősítést megkapták-e, illetve hogy a piacon miként jelennek meg, és akkor a fogyasztók miként gondolnak ezekre a termelőkre, növénytermesztőkre, állattenyésztőkre és a többi. Itt kutatóként is nagyon sokszor találkoztam azzal a problémával, hogy miközben van mondjuk egy EU-s szabályozás, egy 2018-as több száz oldalas rendelet, ami részletesen leírja, hogy kit nevezhetünk biogazdálkodónak, amellett erről megvan a véleménye az egyes államoknak, az egyes önkormányzatoknak, az egyes gazdáknak külön-külön, ráadásul a WHO, a NEBI, a Natura 2000-es területeknek a kezelői, mindenkinek megvan a saját definíciója, és ezek nagyon gyakran, hát nem mondom, hogy ellentmondanak egymásnak, de árnyalatnyi különbségek vannak, úgyhogy emiatt sem emelnék ki példákat. Mindenfélével most már találkozunk a piacokon is, vagy akár a nagy üzletláncoknak a polcain is. Nem minden az, aminek látszik.
Így van. A nagy közönség számára is különben ez egészen másképp jelenik meg, mert vannak olyanok, akik kételkednek ebben az egészben. Nem hiszik el se az eredményeinket, se a módszereinket, gúnyolódnak, vagy semmibe veszik az egészet, és van olyan, aki pedig mindent elhisz, még azt is, amit nem kellene elhinni. Úgyhogy elég nehéz kérdés tényleg így összehasonlítgatni. Vannak olyan gazdaságok, én ugye főleg a kis gazdaságokat nézem, ahol én, mint kívülálló, megbíznék bennük. Tehát ahogy látom a gazdálkodásukat, úgy megbíznék bennük. De van sajnos nagyon sokszor olyan, amikor a hírekbe találkozunk azzal, hogy ez vagy az, vagy amaz a biotermékről kiderül, hogy hát nem is annyira bio. És itt azt látom, hogy nagyon az ellenőrzése ezeknek a biogazdálkodóknak még elég gyenge lábakon áll. Tehát kellene egy kicsit egyértelműbbé tenni a törvényeket, és be is tartatni ezeket a törvényeket, mert a közönség számára így válik majd tényleg hihetővé az, hogy milyen eredményeket ért el a biogazdálkodás.
Itt azért érdemes már az elején néhány dolgot így megfogalmazni, hogy akkor egyáltalán mi is az a a bio vagy ökogazdálkodás, mert ha nem, akkor úgy érzem, hogy egy picit így a levegőbe beszélünk.
Pontosan ezt szerettem volna kérdezni, hogy én laikusként azt én érzem, hogy ez egyfajta brand például mostanában, ha elmegyek a piacra, és azt látom, hogy ki van írva, hogy öko, vagy leginkább azt talán, hogy bio.
Igen.
Azt most már így értem, hogy talán itt ilyen léptékbeli különbségek vannak, de hogy akkor, amikor én egy ilyen terméket vásárolok, akkor azt tudom mondani, hogy ezt mondjuk nem látott vegyszert például, vagy nem génkezelt magból termelik, vagy hogy mik ezek az ismérvek.
Igen, itt igazából van az ökológiai gazdálkodók szervezeteinek is egy ilyen világ szervezete, vagy világszövetsége, és ők 4 alapelvben határozták meg, tehát ők úgy mondják, hogy a környezet megóvásának alapelve, a méltányosság, a gondosság és az egészség alapelve az, ami érvényesül a biogazdálkodás, illetve ökogazdálkodás esetében, és akkor ez a termékekben is különböző módon megjelenik, több-kevesebb sikerrel, azért azt tegyük hozzá. A különböző szabályozások arra térnek ki igazából, hogy a természetes rendszerek és ciklusok legyenek tiszteletben tartva. Ebbe beletartozik nyilván az is, hogy vegyszermentesen, vagy minél kevésbé terheljük a természeti környezetet mindenféle idegen anyagokkal. Itt nem csak a vegyszerekre kell gondolni, hanem akár a tápanyag utánpótlásra, vadriasztásra, vagy vadkárelhárításra, mindenféle termés növelőszerekre, nagyon sok mindenre kiterjed, illetve hát nem használunk genetikailag módosított mindenféle szervezetet. Na most vannak bizonyos tájegységek, ahol ez megvalósítható, és vannak olyan tájak, ahol kevésbé, hiszen már a talajvízben, levegőben mindenhol ott van akár a mikroműanyag, és ez később a termékekben is kimutatható laboratóriumi eljárásokkal, tehát nagyon nehéz helyzetben vannak ezek a biogazdálkodók, illetve ökogazdálkodók. Ez az egyik ilyen közös pont, illetve hát az ökológiai rendszereken alapuló biológiai folyamatoknak a megfelelő tervezése, és ugye a külső források felhasználásának a korlátozása, ez is ilyen közös pont. Az állatok esetében itt pluszban még bejön az, hogy a jóléte az állatoknak biztosítva legyen. Tehát nagyon összetett, komplex kérdéskör. Az, aki elmélyed mondjuk ebbe a néhány száz oldalas Európai Uniós rendeletben, ebben a 2018-os rendeletben, amit egyébként idén februárban aztán ismét jóvá hagytak változatlanul, hát meglepődik, hogy fel kell kötnie a gatyáját, hogyha azt arra vállalkozik, hogy mondjuk termelőként beáll ebbe a sorba, vagy fogyasztóként tudatosan keresi ezeket a termékeket.
Az a kedvenc témám, hogy a legjobban az jár jól, aki a saját kertjébe tudja megtermelni ezeket a termékeket. Hiszen én saját magamat nem fogok, azt szokták mondani a biokertészekre, hogy a biokertész azt különbözteti meg a sima kertésztől, hogy éjszaka permetez. Hát nem éjszaka permetez, hanem nagyon sokat permetez, természetesen este vagy reggel, tehát nem napközben, de nem mindegy, hogy mivel permetezek. Nagyon nem mindegy. És ha én vagyok, aki elfogyasztja, és a családom az, aki elfogyasztja, akkor igenis be fogom tartani azokat az előírásokat, még ha nem is ismerem pontosan ezeket az előírásokat, hanem a saját jól felfogott érdekembe nem fogom használni ezeket a vegyszereket, mert nem akarom tovább mérgezni a családot.
Az egész világosan kirajzolnak, az egy bonyolult szabályrendszer keretei között értelmezhetőek, meg amit be kell tartani. Én egy pontra visszaugornék, és ez még a Zsolt is felvetette a kérdésében, hogy a hagyományos ökológiai tudás, tehát hogy ismerjük a növényeinket, tudjuk, hogy hogyan kell életben tartani, tehát hogyha erről egy kicsit mesélnénk, mert ez a kutatócsoportnak is egy fontos része, illetve hát gondolom a skanzenben is egy nagyon fontos alapelem.
Tulajdonképpen a biológiai gazdálkodásnak a története az a mezőgazdálkodásnak, mezőgazdaság történetével úgy összefonódik, és hogyha itt történetiségeben nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy mondjuk az ipari forradalomig valamennyi gazdálkodó biológiai, ökológiai módszerekkel dolgozott, és hagyományos ökológiai tudás volt emögött, ami aztán ugye később mindenféle kulturális, gazdasági, politikai, társadalmi és egyéb hatások mentén fokozatosan átalakul, illetve bizonyos tudáselemek eltűnnek, jönnek helyette más jellegűek. Mindenképpen a biológia, illetve ökológiai gazdálkodás egyik alapja az a hagyományos ökológiai tudás, amit ma már, mivel az információ elérhető, és talán még inkább elérhető, mint bármikor az emberi történelem alatt, vagy során, bárki igazából beletanulhat ebbe, de ez már nem egy hagyományozott tudás, hanem ez egy leírt és tanult valami, könyvekből, általában könyvekből, vagy akár felsőfokú kertészeti képzésen lehet ezt helyjel közzel elsajátítani. Tehát itt már nem egy élő, feltétlenül egy élő hagyományos ökológiai tudásról beszélünk, viszont nagyon szépen fel tudnak zárkózni ezek a gazdák, és nagyon sok mindent, amit mondjuk ilyen nosztalgiával szoktunk visszatekinteni erre, hogy nagyanyáink, ők nagyanyáink és nagyapáink tudtak, azt ma már úgy könyvekből össze lehet innen-onnan ollózni, szedegetni kellő szelekcióval. Sosem volt ez egy önellátás, tehát ez is egy ilyen tévhit, vagy egy olyan fogalom, amit ráakasztanak az ökológiai és biológiai gazdálkodókra, és egy koloncként ott lóg a nyakukban. Tehát sosem lesznek ezek önellátó gazdaságok, hiába törekszenek rá, és egy csomó minden terheli ezt a fogalmat, ideológiák, világnézeti, mindenféle gondolatok, és emiatt bizonyos korszakokban nem is volt annyira megtűrt ez a fajta gazdálkodási mód, illetve hát a hagyományos ökológiai tudás is egy ilyen üldözött valami volt, ami az elmaradottságnak az egyik szimbólumává vált, lásd például a kommunizmus idején, ami egy teljesen más jellegű mezőgazdaságot követelt meg.
Tulajdonképpen ezekből a hagyományos értékekből kimaradt 40-50 év. Gyakorlatilag ugye a második világháború után, amikor a nagy gazdaságok beindultak, és teljesen kiszorultak a gazdálkodásból az, amit régen tudtak, és el is vesztettük. Tehát egy csomó dolgot elvesztettünk, amit már nem mondtak el a gyerekeiknek, nem tanulták meg a gyerekek, hiszen elkerültek a faluról, városba, a városi dolgozók lettek, nem érdekelte őket, és akkor most kell összeszedni azokat az anyagokat, és már bizony nagyon kevesen vannak. Hitelesen a személyes tudás az körülbelül 40-50 év, ameddig vissza tudunk menni, és tudjuk, hogy lehetett, hogy gazdálkodhattak, hogy csinálták. A másik nagyon nagy probléma szerintem pedig az, ahogy beözönlöttek a globális szállításokkal a újabb kártevők, ezek ellen az őseink, a nagyapáink bizony nem tudtak védekezni. Tehát ezek ellen nekünk magunknak kell megtalálni azokat a lehetőségeket, ami egy vegyszermentes védekezés, és ez nem könnyű, mindenki, akinek kertje van, tudja, hogy például egy poloskával iszonyú nehéz felvenni a versenyt. Vannak olyan kártevők, ami viszonylag jól kezelhető, de van, amivel sajnos nem nagyon tudunk mit kezdeni egyelőre, se a vegyszeres védekezésbe, tehát a normál mezőgazdasági védekezésbe, se pedig a biokertekben, tehát egyiknél sincs megoldás.
És azért van olyan is, olyan példát is lehetne akár mondani, hogy az ökológiai, biológiai gazdálkodásban megvan bizonyos problémára a megoldás, de még vegyszeresen nem sikerült ezt, vagy különböző más módszerekkel elérni. Lásd például ugye a spanyol csupaszcsigának az esete, ami nagy problémákat okoz nagy területeken is. És hát ott egyelőre vegyszeres védekezés nem mondható sikeresnek, sőt, ezzel szemben a biogazdák ugye különböző csapdázási módszerekkel, kacsákkal, mindenfélével nyilván egy kisebb területen, de sikeresen fel tudják venni a harcot.
Tehát tulajdonképpen a kis termelőnek van olyan, hogy több lehetősége van, mint egy nagy gazdálkodónak.
Azt mondta Zsolt az előbb, hogy ilyen stigmák terhelik ezeket a fogalmakat, vagy ezt a fogalmat, hogy ökológiai gazdálkodás például, és hogy soha nem lesznek önellátóak, azt mondtad. Ezt kicsit kifejtenéd, hogy ez pontosan mire gondoltál?
Azok, akik általában biogazdálkodónak vallják magukat, most az más kérdés, hogy valóban azok-e vagy sem, nagyon sokszor találkozni akár közösségi média felületeken is ezzel, hogy önellátásra törekszünk, vagy egyenesen már azt állítják magukról, hogy önellátóak vagyunk. Erre én...
Tehát, hogy a család szükségleteit megtermelik egy adott területen belül, és nem kell máshonnan venni a kenyérnek valót.
Hát adott. Igen, ezek szép dolgok, csak az a baj, hogy nem működnek, és soha nem is működtek. A hagyományos paraszti társadalom sem volt mondjuk önellátó, mert specialistákat segítségül hívott. Ugye volt méhész, volt juhász, volt nem tudom, volt, aki jobban értett mondjuk a disznónak a levágásához és feldolgozásához, és mindenki őt hívta mondjuk egy utcában, de volt mindenféle más úgynevezett specialista, és hogyha mondjuk egy falu közösségen vagy egy településen belül az igényeket nem tudták ilyen módon kielégíteni, akkor bejönnek a falvakra is, a településekre, vándorpatikusok, füvesasszonyok, mindenféle más terület képviselői, vagy a falusiak mennek ki, és akkor mondjuk városon, vásárban terményért cserébe, aztán később pénzért mindenfélét beszereznek, lásd például fazekas termékeket, amit ők nem tudnak előállítani maguk számára. Tehát nagyon szép ez a mondat, hogy nagyanyáink mindenhez értettek, mindenhez is értettek. Erre én nagyon szépen azt szoktam mondani, hogy a fészkes fenét, mert hogy ezt már a néprajztudomány nagyon szépen leírta, és a néprajzkutatók nagyon szépen feltárták, hogy mennyiféle módon kapcsolatot tartottak ezek a zártnak, a korábban zártnak tartott, vagy zártnak mondott közösségek a külvilággal. És hogy hányféle tudást igénybe vettek, amellett, hogy nyilván volt egy komplex tudásrendszerük, tudtak kenyeret sütni, előállították az ehhez szükséges gabonát, mit tudom én, textilnövényeket, stb. Tehát sok mindent biztosan megtudtak saját maguk a szükségleteik szerint termeszteni, termelni, de az túlzás, hogy mindent, és akkor a mostani öko- és biogazdálkodók saját magukra is, meg így kívülről elvárásként is ráagatják a bio- és ökogazdálkodókra, hogy akkor legyenek önellátóak, és akkor lám-lám bizonyítsuk be, hogy tényleg lehet függetlenedni mindettől az ipari mezőgazdasági jelenségektől, illetve ennek mindenféle hozadékától. Nem fog sikerülni. Tehát vannak tanulmányok, amik mondjuk azt elemzik, hogy mekkora földterületre lenne szükség ahhoz, hogy egy gazdaság valóban önellátó legyen, és az élet minden területén önellátásra tudjon törekedni. És hát ilyen 15-20 hektárakba határozzák meg per fő ezt a területet, ami egyszerűen a mai népességet nézve nem megvalósítható.
De tulajdonképpen én nem is tudom, hogy miért kellene arra törekedni, hogy teljesen önellátó legyen. Hát régen is megvolt a közösség, nagyon jól tudták, hogy kihez érdemes fordulni egy bizonyos problémával, vagy kihez nem. Ugyanúgy ki lehetne alakítani most is ezeket a közösségeket, és ki is alakulnak ilyen önfejlesztő módon, mert ha valamire szüksége van, akkor elindul és elkezd kérdezősködni, hogy ki az, aki meg tudná oldani az ő problémáját. Miért kellene teljesen önellátónak lenni?
Igen, és még azt kell itt látnia, hogyha mondjuk visszatekintünk, hogy régebben hogyan működtek a biológiai gazdálkodási módszerek, illetve a biogazdák, hát mondjuk ezt is megfigyelhetjük, hogy termelőközpontok jönnek létre, helyenként bolgárkertészek szolgálják ki az igényeket, tehát specializációra volt már korábban is szükség, és bizonyos dolgokat belátták az emberek, hogy meg tudnak termelni, bizonyos dolgok esetében pedig másoknak a segítségére, munkájára szorultak, és hát például a bolgárkertészek abszolút egy ilyen jó példa. Ugye abban az időszakban, amikor városiasodás, gyárak jönnek létre, és így tovább, és bejönnek a 19. század második felében a bolgárkertészek, akik aztán abszolút biológiai módszerekkel dolgoztak, tehát azt mondhatjuk, hogy ők a biológiai gazdálkodásnak a mintaképei. Ők néhány növényfajt, illetve fajtát termesztettek, de azt nagy mennyiségben tudták úgy előállítani, hogy mondjuk a nagyobb fejlődő városoknak a polgári lakosságát el tudták látni paprikával, meg egyebekkel. Mindig úgy szoktam mondani, hogy mi kell ahhoz, hogy bolgárkertészet létrejöjjön. Hát amikor jönnek a bolgárkertészek, akkor két dolgot vettek figyelembe. Egyrészt azt, hogy legyen bővíz, hozamú folyóvíz, illetve hogy legyen gyárkémény az adott városban. És ezt messziről látták már ők, ahogy érkeznek. Hát a bővízhozamú folyóvíz az nyilván a technológiájukhoz kellett, mert hogy árasztásos öntözéssel dolgoztak, és íme például egy biológiai módszer, amikor élő vizeket használunk, és a hordalék, az iszap, meg minden ezzel az árasztásos öntözéssel egyúttal meg is trágyázta a növényeket, emiatt jobban erőteljesebben fejlődtek, mint hogyha mondjuk kútvízzel és felülről öntöztek volna, ahogyan korábban öntöztek itt mondjuk Közép-Kelet-Európában. A gyárkémény az egyszerű a logika, ha gyárkémény van, gyár van, ha gyár van, munkás van, ha munkás van, annak pénze van, meg tudja fizetni. Piac van, nincs ideje arra, hogy megtermelje saját maga számára az élelmiszert, mondjuk a növényeket, és akkor rá van utalva egy ilyen specializált rétegre, meg tudja fizetni, mert fizetése van, letelepszünk. Tehát egyszerű a dolog.
Van kereslet és van felvevő piac.
Így van.
Elhangzott korábban, hogy ugye, ha valaki belevág, akár most is, akkor visszatanulhatja ezt a tudást, de én arra szeretnék kérdezni, hogy most vannak-e még olyan területek, vagy ezelőtt évtizedekkel, mondjuk a skanzen tekintetében voltak-e olyan, vagy kik voltak azok, akiktől ezt a tudást meg lehetett tanulni, vagy vissza lehetett tanulni? Azt tudom, hogy a kutatócsoport nem csak Magyarországon, hanem Magyarország határain kívül is dolgozik. Én magam Mongóliában járok, azt gondolom, hogy az egy hagyományos nomád állattenyésztés, azt szerintem ezekbe a kategóriákba abszolút belefér, amikről hallottunk. Szóval, hogy honnan lehet ezeket a dolgokat visszatanulni?
Hát a skanzen elsősorban ugye ezek az interjúk, amik készülnek, ezeket nagyon gondosan választja ki minden muzeológus, hogy hova megyünk el, egy adott országrésznek a milyen jellegű falvait keressük fel. Ez mindig egy olyan hely, ami egy kicsit elzártabb a modern világtól, tehát zsákfalvak, elmaradottabb részek, és itt lehet a legtöbbet megtudni arról, ami régi típusú gazdálkodás, tehát Erdélyben és amikor én is jártam a múzeummal, akkor nagyon sokszor olyan falvakba jutottunk el, ahova még normális út se vezetett, viszont nagyon sok mindent tudtunk tanulni tőlük. És nagyon érdekes, hogy sokszor olyan dolgokat találtunk egy-egy ilyen faluban, amit ma kezdenek el csinálni, például a tejjel való permetezés. Azt hiszük, hogy mi találtuk fel. Hát nem. A 96 éves Mili néni elmesélte, hogy az ő nagymamája mindig mondta, hogy az uborkát tejjel kell permetezni, mert akkor lesz belőle jó termés. Hogy honnan vették, vagy milyen ötletből jött, hogy elkezdjenek tejjel permetezni, azt nem tudom. De működik.
Igen, a Kárpát-medencében azért van még néhány olyan néprajzi tájegység, ahol azt mondhatjuk, hogy ezek az úgynevezett hagyományos gazdálkodási formák, vagy azoknak bizonyos elemei, hagyományos ökológiai tudás koncentráltabban is, és nagyon mennyiségben, illetve talán úgy minőségében is érezhető, hogy inkább megmaradt. Hát nyilván a kutatócsoport is inkább ezekre a terepekre száll ki, és itt végez alapkutatásokat. Hát egyik ilyen terep az Gyimes, illetve Gyertyó, Csík, Kászonok, ami körbe öleli ezt a gyimesi tájat, aztán ott van az Őrség, és még lehetne ilyeneket sorolni. És valóban, hát így találkozik az ember, amikor beszélget ezekkel a gazdákkal, találkozik mindenféle módszerekkel, és rácsodálkozik, hogy mi mindent megfigyeltek, és mi mindenre rá tudtak jönni ezek az egyszerű gazdák. Akár a háztartásban képződő, idézőjelbe tett szeméttel, hogy mit kezdenek ezek a gazdák, a komposzt kérdése, az, hogy a fahamut, amikor ugye még fával fűtöttek, és többnyire ezeken a vidékeken még fával fűtenek, hogy azzal mit kezdenek a kertben, ugye, hogy az hogyan hasznosítható mondjuk egy biológiai növényvédelemben. Eszméletlen és elképesztő tudás elemek jönnek elő, és nyilván vannak már olyan tudás elemek, amiről már a helyiek is csak úgy tudnak beszámolni, hogy régebben ez hogyan zajlott, már a gyakorlatból talán 40-50 éve ki is ment, illetve hát vannak olyan tudás elemek, amiről már csak úgy tudnak beszámolni, hogy a nagyapám mesélte, hogy, és akkor ember legyen és kutató legyen a talpán, hogy azt visszafejtse, hogy akkor az milyen tudáselem, és az honnan is jöhetett, mint ötlet a gazdáknak.
Én pont a fordítottját szeretném megkérdezni, amit Zsolt föltett kérdésként, mert ugye a tudás összegyűjtésére Én viszont a tudás átadására. Tehát engem mondjuk laikusként érdekelne, hogy nem tudom, a gyógynövényekből milyen teát főzhetek, én otthon a kertemben mi mindent tehetek meg azért, hogy nem tudom, fenntarthatóban gazdálkodjak, vagy egyszerűen csak tudni akarom, hogy az én lakóhelyemen mi az, amit nem tudom, mi az, ami tudás él. És ez nyilvánvalóan a kutatócsoport is egy más formában megteszi, illetve a skanzen is egy más formában megteszi, szóval én valójában az összegyűjtött tudásnak az átadására szeretnék rákérdezni.
Állunk a skanzenbe, erre elég nagy gondot fordítanak, ugyanis rengeteg a gyerek látogató. Tulajdonképpen a látogatóink zöme az gyerek. És a gyerekek számára múzeumpedagógiai foglalkozásokat szerveznek, de egyéni látogatók számára is vannak séták, amikor lehet körbejárni a kerteket tematikus módon, például most a molnárokkal, a molnár munkával kapcsolatos dolgokkal lehet ilyen tárlatvezetéseket kapni. De a múzeumpedagógia és a múzeumpedagógiai foglalkozások során például van olyan kapcsolat az iskolákkal, hogy vannak iskolák, természetesen a közelebbi iskolák, akik rendszeresen járnak a skanzenbe, megkapnak egy bizonyos kertet, és akkor a kertet a gyerekek művelik. Gyakorlatilag amikortól elvetik a magokat, jönnek a csoportok, akkor jönnek 3 hét múlva, megnézik, hogy mi történt, és nagyon sok mindent tudnak. Eleinte, amikor ilyen csoportokat vezettem a skanzenbe, bizony előfordult, hogy rámutatott a babra a tanítónéni, hogy ez a zöld borsó, nézzétek meg, vagy a petrezselyemre, hogy sárgarépa, tehát abszolút tájékozatlanok, és érdekes módon a vidéki iskolákból is. Nagyon sok vidéki iskolából jöttek, ahol fogalmuk nincs, hogy néz ki egy retek, amikor benn van a kertben. Na és itt ez az, amit meg lehet nekik tanítani, és én abba bízom, hogy a mostani generáció az egy kicsit fogékonyabb erre a témára. Nem olyan, mint a ma már ugye ilyen 50 fölötti generáció, akik egy kicsit legyintenek a dolgokra, és úgyse fontos, mert úgyis tele van a levegő, meg a víz, amit a Zsolt mondott, mindenféle szennyező anyaggal. De többet ne vigyünk be. Tehát nagyon sok mindent át lehet adni a fiataloknak is, meg az idősebbeknek is, mert aki fogékony rá, azokat szívesen meg lehet fogni ezekkel a foglalkozásokkal.
Itt nekem az jut eszembe, hogy ugye ez pont ez az 50 fölötti generáció, vagy most azt mondom, hogy a boomerek, a lányaim azok így legyintenének, szóval, hogy ők pont abban a korszakban nőttek föl, amikor talán ez a hagyományos ökológiai tudás nem volt az előtérben, az Zsolt is utalt rá, hogy a szocialista időszakban egyfajta stigma volt rajta, valami ilyesmit mondtál az előbb. Tehát pont abban a korszakban nőttek föl, amikor ennek nem volt jelentősége. Ugye a mostani generációk azért itt-ott már felszívják azt, hogy látják, hogy ilyen létezik, hogy ez valamivel másabb, mint egy átlagos termék például. Érződik egy picit ennek a jelentősége, talán rangja lesz.
Igen, most már
minősége lesz ezeknek a dolgoknak. Lehet, hogy ezen keresztül azért könnyebb megtanítani, vagy visszatanítani a gyerekeknek ezt.
Hát meg valójában az, ami nem mondódik ki, de hogy valójában arról beszélünk, hogy környezettudatosnak lenni, vagy fenntarthatónak lenni, és ez megjelenhet a termékekben, megjelenhet abban, hogy menő biciklizni, vagy közösségi autót fönntartani, tehát hogy egy csomó ponton megjelenhet az, hogy tudatosabban lenni, és azt gondolom, hogy a fiatal generációkban ez meg ott tud lenni, hogy másképp használja ezt a földet.
Hát meg felismeri a retket, szóval...
Igen.
Igen. Igen, itt a múzeumok egyébként, vagy a néprajzos szakma, és általában a múzeumok skanzenek felismerték azért ennek a jelentőségét, meg azt, hogy ebben szerepet kell vállalni ennek a tudásnak az átadásában. Tehát nem véletlenül beszélhetünk most már múzeumi kertpedagógiáról, tehát most már nem csak múzeumpedagógiáról és kertpedagógiáról beszélünk, hanem ezt a kettőt valahogy úgy egybegyúrtuk, és azt mondjuk, hogy múzeumi kertpedagógia. Ráadásul most már a néprajzosok is többnyire úgy mennek ki terepre, akik ilyen témákat érintenek, ilyen témákkal foglalkoznak, hogy a beszélgetőtársa, csúnya szóval adatközlőt, szerzőtársunknak tekintjük, és az a tudás, amit sikerült dokumentálni, azt általában igyekszünk visszajuttatni valamilyen formában a helyi közösségnek, és akkor valamilyen hasznosulási formája legyen a helyi közösségben is ennek a tudásnak.
Hát igen, azért amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a biogazdálkodással, vagy biokertészkedéssel, úgy láttam, hogy ez vonz magával egy csomó más dolgot is. Ugye a komposztkezelés, az esővíznek a megbecsülése, a mulcsozás, tehát nem csak egy önmagában lévő tudomány, hanem egy komplex valami lesz a későbbiekben, egy gondolkodásmódot, megváltoztatja az ember gondolkodásmódját. Ne csak a kerttel kapcsolatban, hanem a saját életemmel kapcsolatban is a környezettudatos szemléletet azt találjam meg, és azt folytassam.
Igen, itt elhangzott ez a fenntarthatóság szó, ami úgy gondolom, hogy egy picit, és te szinonimként használtad a környezettudatosság.
Egymás mellé vagy egymás raktam, mellé tetted. Igen, felsorolásként, de lehet, hogy
ez is ugyanúgy, ahogy az ökológiai és biológiai ezt is általában úgy összegyúrják, és akkor szinonimként nevezik, vagy szinonimként használják. A fenntarthatóságban benne van az időfaktor, tehát az, hogy előre is tekintünk, a következő generációkra felelősséggel tudatosan tekintünk, és akkor úgy próbálunk gazdálkodni, hogy azok az erőforrások, amik ma úgy, ahogy de rendelkezésünkre áll, ugyanúgy legalább ugyanolyan mennyiségben és minőségben rendelkezésre álljon a következő generációk számára. És azt gondolom, hogy ez a múzeumi kertpedagógia éppen ezt célozza meg, hogy ezt tudatosítsa, és akkor a gyerekekben már elültessék, hogy ez mennyire fontos, és hogy már a egész pici kortól időskorig lehet tudatosan fogyasztani, vagy termelni.
Két dolog motoszkál fejemben, amit megkérdeznék. Az egyik, nem tudom, hogy van-e válasz, vagy hogy tudunk-e választ, hogy van-e arra felmérés, hogy manapság Magyarországon mennyire elfogadott ez, mennyien, nem tudom, a termelők közül mennyien foglalkoznak ezzel, vagy hogy a népesség mennyire ismeri ezeket a fogalmakat. Nem azért fogalmazok ilyen nagyon ilyen homályosan, mert igazából azt nem akarom megkérdezni, hogy tudják-e, hogy hány százalék akar ilyen termékeket fogyasztani például, mert ugye ezt nem biztos, hogy ezt fel lehet mérni. Ez az egyik hát kérdésem, vagy ilyen nem tudom, gondolatom. A másik pedig az, hogy ugye most eljutottunk a gyerekekhez, meg eljutottunk a mai korszakhoz, és ugye azt pontosan tudjuk, hogy ezek a fogalmak, vagy ezeknek a fogalmaknak a használata megjelenik a közösségi médiában, megjelenik a brandépítésben, nem csak a piacokon. Milyen hatása lehet ennek? Vagy látnak-e ennek pozitív vagy negatív hatásait például?
Hát adatok, meg mindenféle statisztikák vannak, ezek általában ellentmondanak egymásnak, és hát akkor ugye az adás elején is említett mindenféle szervezetnek megvan a maga a módszere, hogy hogyan méri ezeket az igényeket, meg egyáltalán azt, hogy hány gazdálkodóról beszélünk. Az mindenképpen érdemes itt, mielőtt még válaszolnék, tudatosítani, hogy ne dimenzionáljuk túl ezt a dolgot, tehát sosem lesz alkalmas ekkora populációt, emberi populációt ellátni az ökológiai és biológiai gazdaságokból származó élelmiszer. És akkor ezt a számok is nagyon szépen mutatják. Egyébként növekvő tendenciát mutat, mind a termelők száma, mind a mezőgazdasági területeknek az aránya, illetve mennyisége annak tekintetében, hogy hányan foglalkoznak biogazdálkodással, és akkor ez azt is mutatja, hogy talán egy növekvő igény is van erre, hogyha növekszik a gazdálkodók száma, meg a terület szám, akkor gondolom, hogy az igény is növekszik. Nem olyan biztatóak ezek egyébként, tehát általában az európai államok esetében ilyen 2-3 százalék között mozog a bio gazdálkodóknak a száma az összgazdálkodók számához képest. Vannak nyilván országok, Ausztria, Svájc és egyebek, mások is, Olaszország, Spanyolország, ahol ez több. Magyarországon is ilyen 3% körül van, ami azt jelenti, hogy körülbelül 3700 gazda, aki minősített bio ökogazdálkodó, illetve gazdaság. Ez nem sok, ha az összgazdák számát nézzük, illetve hát hogyha mondjuk megnézzük az ökogazdálkodásnak a hátrányait is, mert hogy erről is érdemes beszélni legalább egy-két szóban, akkor azt látjuk, hogy a piacokon sem, meg a nagy áruházláncoknak a polcain sem feltétlenül a látható helyen vannak ezek a gazdák és ezek a termékek. Tehát van még mit fejlődni, én úgy gondolom. Az igény az növekszik ezekre, mert hogy tudatosabbak vagyunk, és most már azért az a generáció, aki mondjuk a szocializmusban szocializálódott, az azért már kevésbé egy olyan réteg, aki befolyásolná a statisztikákat, most már azóta néhány nemzedék, már egy-két nemzedék azért már felnőtt, és már másképpen gondolkodunk ezekről a dolgokról, mint mondjuk a szocializmus idején.
Van egy olyan dolog, egy gazdasági tényező, ami egy kicsit gátolja ennek a fejlődését, mégpedig az, hogy általában a biotermékek jóval magasabb áron kelnek el, bár itt Magyarországon annyira nem, mert egyszerűen nem tudnák eladni a termékeiket. Tehát ha egy gazdasági fejlődés jönne a következő években, akkor én egészen biztos vagyok benne, hogy a biotermékeknek is jóval nagyobb piaca lenne, mint amennyi most van.
Igen, én épp a hétvégén voltam a piacon, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy mondjuk a sárga répa 2,5-szeres áron van jelen az őstermelő, az úgynevezett őstermelőknél, biotermesztőknél, mint mondjuk egy nagy áruháznak a polcain. Tehát óriási az árbeli különbség, és ez részben abból is adódik, hogy általában ugyan a biotermékek, ökotermékek, íz, zamat, szín, meg mindenféle beltartalmi anyagok tekintetében megelőzik a mondjuk az ipari gazdaságból származó termékeket, emellett és pont éppen emiatt romlandóbbak, mert hogy hamarabb a tárolási betegségek, mindenféle kórokozók kikezdik ezeket a termékeket. Tehát van egy tárolási gond a biotermékek esetében. Másrészt azt figyelhetjük meg, hogy mondjuk azok a biotermékek, amelyek az üzletek polcaira kerülnek, és én itt egy ellentmondást látok, erre még a szabályozás talán nem is tér ki, agyon vannak csomagolva mindenféle színes csomagolásban, és hogyha elolvassuk esetleg még a hátát is ezeknek az apróbetűs részt a csomagolásnak, akkor kiderül, hogy milyen útvonalon érkezett, milyen körülmények között. Tehát ott már a szállítás és csomagolás kérdése, meg a tárolás kérdése nem biztos, hogy fedi a biológiai, ökológiai fogalmakat.
Tehát lehet, hogy biológiai, de semmiképpen nem ökológiai, mert hozzák 1000 kilométerekről és csomagolják.
Ráadásul az, hogy valaki egy ilyen tanúsítványt vagy egy ilyen védjegyet elnyerjen, nagyon sok ellenőrzésnek kell alávetnie magát, nagyon sok problémával találkozik, és akkor ez az árban megmutatkozik, emiatt van talán kétszeres, háromszoros, nagyon sokszor ára ezeknek a termékeknek.
Itt az előbb elhangzott egy új fogalom, ez az őstermelő, azért az őstermelő nem mindig biogazdálkodó, ugye? Vagy Judit?
Hát nekem mostanában van ugye egy olyan érzésem, hogy a tulajdonképp, aki őstermelő, nem engedheti meg magának, hogy használja a vegyszereket. Tehát annyira drága, annyira megdrágítja a termékeket, hogyha ilyeneket használ, hogy egyszerűen nem fogja tudni eladni. Tehát én azért bízok abba, hogy aki őstermelő, az zömében kevesebb vegyszert használ, vagy egyáltalán nem használ.
Vagy a gazdasági környezet rákényszeríti, hogy
ne, igen.
Lépjen, és mondjuk a biológiai gazdálkodás eszközeit használja igazából.
Igen, meg a másik az, hogy egyre kevesebb tulajdonképpen az a vegyszer, amit felhasználhatnak a nagyüzemi gazdálkodók is. Tehát egyiket a másik után tiltják be, amit eddig kiskertesek is használhattak, jövőre már nem használhatja, amit a nagyüzemek használhattak, azt kivonják. Tehát rá is lesznek kényszerülve arra, hogy olyan módszereket és olyan anyagokat használjanak fel a védekezésben, ami nem vegyszer, és ilyen irányba megy el szerintem a biogazdálkodás, vagy az ökológiai gazdálkodás, hogy olyan anyagokat használjanak fel, ami a későbbiekben nem károsítja az emberi szervezetet.
Engem érdekelne még ez a modern kori biológiai és ökológiai gazdálkodás, meg ennek a brandként való megjelenése, hogy erről van-e valami gondolatotok, vagy gondolatunk?
Mindenféle trendet lehet, meg brandet most már tapasztalni, akár itt Budapest belvárosában is mindenfélével találkozik az ember. Én azt látom, hogy a különböző növénykultúrák irányában más és más a fogyasztói elvárás. Tehát mondjuk, vagy már ne csak növényekről beszélünk, akkor a különböző terméktípusok vagy termékcsaládok esetében más és más az elvárás. Tehát mondjuk a gyógynövény, amit nem csak elfogyasztunk, hanem esetleg még azt is várjuk, hogy valamilyen hatással legyen ránk, és jótékony hatással legyen ránk, abban az esetben abszolút elvárásként fogalmazódik meg, hogy az egy biológiai, ökológiai gazdaságból származó, vegyszermentes termék legyen, vagy termény legyen. Míg mondjuk a zöldségek kapcsán egy ilyen bizonytalanságot lehet tapasztalni a fogyasztók körében, vagy a gyümölcsök esetében. Nagyon sokszor az ára döntő, és az, hogy milyen árakkal kalkulálnak ezek a gazdálkodók. Nagyon sokszor az a döntő, mondjuk itt említettem a sárgarépát, hogy mondjuk a háztartást vezető és főző háziasszony, vagy a férje, azt szerint dönt, hogy mondjuk a sárgarépa göcsörtös, sáros, unom megpucolni, unom megmosni, nehéz megtisztítani, míg az felhasználható lesz. Ezzel szemben bemegyek a legközelebbi nagy kereskedelmi üzletbe, egy olyan sárgarépát vásárolok, ami tökéletes, földet életében talán nem is látott, egy mosás elegendő ahhoz, hogy konyha kész legyen, és akkor időt spórolok ezzel, meg még pénzt is ráadásul. Tehát ebben látok különbséget, illetve hát vannak olyan termékek, ahol egyáltalán nem elvárás az, hogy biológiai, ökológiai gazdálkodásból származzon. Ilyen például a dísznövény. Tehát dísznövények esetében nagyon kevés fogyasztó gondolja meg azt, hogy honnan érkezett az a növény, milyen növényvédelmi és egyéb kezeléseknek volt kitéve, milyen a környezeti hatása ennek az egész történetnek, mert hogy ez egy olyan termék, tipikusan az a termék, amit nem viszünk be a szervezetünkbe, tehát közvetlenül a hatását nem érzékeljük, majd közvetve lehet, hogy fogjuk, és akkor nem mondjuk a piacon az idős nénikétől vesszük meg a kis paraszt kertből származó virágcsokrot, vagy lehet, hogy a spontán flórából összegyűjtött virágcsokrot, hanem egy virágszalomból megrendeljük az etióp vagy a holland virágkompozíciót, mert hogy igazából nem érdekel az, hogy ökológiai vagy biológiai módszerekkel volt az a növény előállítva. Tehát van egy ilyen ellentét, vagy egy ilyen fokozatosság a különböző növénykultúrák vagy termékkategóriák között. A méz esetében is abszolút elvárás most már, hogy ökológiai, biológiai méhészetből származzon, és akkor itt jön be az, hogy a méhészek milyen nagy gondban vannak, mert hogy a méhet nem lehet pórázra kötni, és akkor a kihelyezett kaptár az lehet, hogy egy olyan környezetben van, ahol mondjuk erre lehetőség volna, de később a mézben mégis csodálkozik a méhész, hogy kimutatják a vegyszereket, a mindenféle maradványokat, és kiderül, hogy a méhek egy másik völgybe mentek gyűjteni, mert hogy éppen ott egy olyan mélegelőt találtak, ami egyébként vegyszeres védelemben részesült, és akkor az egész minősítés ugrott, és kezdjük előről ezt az egész hercehurcát ahhoz, hogy még egyszer a védjegyet megszerezhessük.
Erről a szállításról nem beszéltünk, de ugye ez az etióp, rózsacsokor és a holland tulipán kapcsán.
Igen.
Azért erre így a Zsolt utalt, hogy azért ez is egy nagyon fontos dolog. Tehát nyilván, hogyha arra tudunk törekedni, hogy a lehető legközelebbről vásároljuk meg ezeket a termékeket, akkor már azért sokat tettünk az ügy érdekében.
Hát azért vannak olyan termékek, ami kifejezetten alkalmas arra, hogy a környezetünkből vegyük meg. Vegyünk például egy gyümölcsöt. Hogyha én veszek egy gyönyörű, szép szivarackot egy nélikétől a piacon, annak valószínű isteni jó íze van. De ha megveszem ugyanezt az őszi barackot, talán még szebb, meg nagyobb, meg mutatósabb, egy áruházláncnak a részlegén, hazamegyek, felvágom a gyönyörűséget, és belül tiszta barna. És akkor rá kell, hogy jöjjek, hogy ez bizony valamelyik tárolóban üldögélt egy jó ideig, és egyszerűen, tehát nem is tudom eldönteni. Tehát ha lehetőségünk van rá, akkor inkább a piacon, vagy a környezetünkbe vásároljuk meg. Nekem például nagyon tetszik ez a kezdeményezés, hogy ilyen kisebb biogazdaságokból lehet dobozszámra vásárolni az ott készült, akkor érő, nem feldolgozott, nem tárolt, hanem akkor érő termékeket, ami jelen idejű termék. és akkor már biztos, hogy többet tettem a saját egészségemért, mint ha megvásárolom. Persze egyszerűbb egy nagy áruházba megvenni, ahol egy helyen mindent megkapok, de még élmény is, hogy elmegyek a piacra, és egy kicsit körülnézek. Szentendrén például van egy nagyon jó kis piac, ott szombaton végig lehet menni, és be lehet szerezni az árukat. Bár mondjuk ott is előfordult már, hogy hajnalban a nagy bani piacról jön, és akkor ugyanolyan terméken.
Igen, az őstermelőkkel kapcsolatban erre próbáltam utalni.
Igen.
Vannak ilyen rémtörténetek?
Igen,
ez
vannak.
Ez a szezonalitás, ez ugyanúgy hátrány is a bio és ökotermékek esetében, mint amilyen előny, mert hogy most már hozzászoktunk mi is ahhoz, hogy tavasszal őszi barackot veszünk, és télen paradicsomot, és bármikor bármit, amit megkívánunk, elérjük az üzletekben. Na most ezzel szemben a bio és ökotermékek esetében pont amiatt, mert hogy természetes, és nem kevésbé tárolható, emiatt ez egyszerűen nem megvalósítható, tehát ilyen szempontból hátrányban vannak a bio és ökogazdák.
Nyilván kell egy ilyen fogyasztói szemléletváltás is, hogy ugye én nekem kiskoromban a banán az ilyen unikum volt, vagy hogy most unikum is ilyen cikk volt, meg a banán is. De hogy most már ugye bármikor veszünk banánt, és mondjuk pont egy olyan példát mondok, amit ugye 1000 kilométerekről szállítanak, és bármikor meg lehet venni ma már Magyarországon, nyilván rá hozzá kéne szokni, hogy nem akarok bármikor paradicsomot enni, vagy legalábbis lehet, hogy feldolgozott formában jutok hozzá paradicsomot.
Na, ez az, ami egy nagyon-nagyon nehéz feladat, visszaszoktatni az embereket a természetes életmódhoz, mert ugye mennyivel kellemesebb, meg kényelmesebb az, hogy bármikor mindent megvehetek.
Meg itt van ez az elérhetőség kérdése, tehát én azt látom, amióta Budapestre költöztünk, hogy vannak lakóközösségek, akiknek reális és mindennapi problémát jelent az, hogy a legközelebbi piac az mondjuk 6-7 megállónyira van, és lehet, hogy egy busszal és két villamossal kell menni, vagy mit tudom én, nincs autó, nincs nem tudom olyan fizikai erőnlét, ami segíteni mondjuk azt, hogy én hetente bevásárolok, akár többször is vásárolok piacról. Gondot jelent az, hogy egyszerűen aki mondjuk tudatosan szeretne ilyen termékeket vásárolni, nagy áruházakban is megteheti akár, de nem mindig látható helyre vannak ezek kihelyezve, hát ennek több oka is van. Vannak most már úgynevezett bioboltok, ahol elérhetőek ezek a termékek, de mindenféle más is van ezekben a bioboltokban, tehát ez nem egy garancia arra, hogy én bioterméket fogok ott találni. Vannak most már ilyen akciók, hogy akkor szezonális termékekből termelők összeállítanak ilyen kis terménykosarakat, vagy termékkosarakat, dobozkákat, és akkor házhoz viszik. Ismét az árnak a kérdése, tehát ez általában drága, és nem mindenki engedheti meg magának. Tehát itt az elérhetőségnek a problémája, én azt gondolom, hogy egy jelentős probléma, és reális probléma az egyének és a közösségek szintjén is, az, hogy mennyire elérhetőek ezek a termékek. Itt az elején arról volt szó, hogy a legjobb az, ha magunknak meg tudjuk ezeket termelni, de hát nem mindenki tudja megtermelni. És az, hogy mondjuk valaki balkonládában, a körúton egy erkélyen koktélparadicsomot termeszt magának, hát az nagyon távol áll a bio minősítéstől. Úgyhogy bizony nehéz helyzetben vannak nem csak a termelők, hanem sok esetben a fogyasztók is, és ezt a hátrányt kellene valahogyan azoknak, akik úgy döntenek, hogy tudatosabbak lesznek ebben a történetben, ezt a hátrányt kellene valahogyan ledolgozni, vagy megoldást találni ezekre a problémákra.
És ezek a városi közösségi kertek?
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy azért megoldási lehetőségek vagy próbálkozások azért vannak, ugyanis elég sok közösségi kert van most már Budapesten is, meg a nagyobb városokban is, de például a Skanzen is kiad kerteket, tehát ott is léteznek ezek a közösségi kertek, úgyhogy ezek erre a problémára valamennyire, nem teljesen természetesen, de valamennyi megoldást jelenthetnek.
Köszönjük szépen a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Mi is köszönjük szépen.